Tőzsdei nyitóárak ezúttal elemző nélkül. Az első 20 perc után 1,1%-kal megy lefelé a hazai BUX, 56.985 ponton, a forgalom 465 millió forint, 1,1%-kal gyengül az OTP 13.605 forinton, a MOL 3,1%-kal csökken 2.890, a Richter 1,1%-os erősödésben 8.880 forinton, míg a Magyar Telekom 3,1%-kal gyengül 587 forinton jár. Jelenleg az euró 385 forint, a svájci frank 406 forint 50, míg a dollár 365 forint 10 fillér. Európában a főbb indexek lefelé mennek ma is egyelőre. A londoni FTSE 0,7%-kal, a német DAX 0,2-del, míg a francia CAC 0,8, az olasz tőzsde 0,5, a spanyol 0,4%-os mínuszban. Vállalati hír, hogy a Nokia bejelentette, hogy több mint 14.000 állást szüntet meg, tehát létszám leépítése lesz a finn cégnek, mivel a nyeresége 69%-kal esett vissza. Második alkalommal jelenik meg a hazai piacon a top 30 legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című összeállítás. A kiadvány főszerkesztője szerint a szektor megérzi a gazdasági válságot, a közeli jövőben is várhatóak felvásárlások, fúziók. Ugyanakkor a magánegészségügy nélkülözhetetlen Magyarországon is. Lengyel Líviával Németh László beszélgetett.
Mióta jelenik meg ez a kiadvány a hazai piacon?
Második alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt, tavaly debütált. Tavaly először állítottuk össze a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben rangsort.
Mi a célja a kiadványnak?
Egyrészt egy kicsit képletesen egy látlelet a magánegészségügyi piacról, de a tavalyi évben az volt a gondolkodás alapalapítás mögött, hogy megérett a piac arra, hogy azt a 30 embert, aki a leginkább befolyással van a piacon történtekre, őket bemutassuk, és mindemellett olyan témákat tárgyaljunk ki mélységében, amik úgy a szakmának, mind a laikus közönségnek, a pácienseknek érdekes lehet.
Ön a téma szakértője és közgazdász is. Milyen most a magyar magánegészségügy, mondjuk a nyugat-európaihoz képest?
Magyarország nagyon speciális. Ugye a magánegészségügy az az átkosban, a szocializmusban kezdett el kifejlődni, a nőgyógyászat, a fogászat, a bőrgyógyászat, gyászott szakterületeken, és aztán tulajdonképpen a rendszerváltáskor ebből indult el egy nagy fokú fejlődés, és aztán megnyitottak az első komplex szolgáltatók, aztán az első kórházak. Nem lehet hasonlítani a magyart bármelyik nyugat-európaihoz, mert egészen máshogy működünk. Ugye, hogyha most egy nyugat-európai rendszert veszek, akkor vannak állami kórházak, vannak egyházi fenntartású kórházak, és vannak magán tulajdonban lévő kórházak, és jellemzően ezek valamilyen mélységben vagy valamilyen portfólióval, de részesülnek az általános ellátásból, tehát teljesen más, nem lehet hasonlítani. Ugye Magyarországon igazából egy egészségügy van, és ennek a munkatársai, orvosai, szakdolgozai dolgoznak napközben az állami, délután a magánszektorban. Ezért a magánszektorban nem lehet azt mondani, hogy nagy százalékot, arányt érne el azoknak az aránya, akik már kizárólag csak a magánegészségügyben dolgoznak.
Ezzel együtt eltartja a magánegészségügyet a magyar fizetőképes kereslet?
Ha egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor azt mondjuk, hogy igen. Egy évvel ezelőtt, amikor az első lapszámot bemutattuk, akkor nagyon optimista volt a hangulat, pedig ez novemberben volt, és akkor már az első gázszámlán túl volt a lakosság, meg általában az energiaszámlákon a szolgáltatók, de akkor nagyon optimista volt a hangulat, hogy lehet, hogy egy picit lassul a növekedés, de azért a magánegészségügy az növekszik tovább. A legfontosabb indok az volt e mögött, hogy a magánegészségügyre szükség van, mert hogy az államiban a hozzáférési akadályok miatt nem jutnak a páciensek ellátáshoz. Ehhez képest azért idén azt lehet mondani, és ezzel is foglalkozunk a kiadványban részletesen. A tavasszal, nyár elején lehetett érzékelni, hogy a lakosságnak megfogyatkozott az a pénze, vagy másra szánja azt a pénzt, amit eddig az egészségügyre szánt, és pont az a széles társadalmi rétegből azok az emberek kezdtek el tünedezni, akik a zsebből, tehát akik nem biztosításból vagy pénztári tagságból fizetik a szolgáltatást, és akikre korábban esetleg azt mondhatta az ott dolgozó, akár recepciós, akár orvos, hogy hát egy picit erőn felüli a kiadás ennek a páciensnek. Most jellemzően ők fogyatkoztak meg, és van egy csökkenés a magánegészségügy forgalmában.
Jellemzően mivel fordulunk a magánegészségügy szolgáltatóihoz? Milyen betegségekkel, milyen problémákkal?
Elég széles a kör. Azért megvannak a kedvenc szakterületek, ezek a nőgyógyászat, a bőrgyógyászat, az urológia, a fülorgégészet, ortopédia, endokrinológia, ezek azok a top területek, amikben magánfinanszírozásban keresnek a páciensek megoldást.
Budapest mellett vidéken is működik? Ez elmondható, ez a szektor?
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy egy pár évvel ezelőtt, amikor a budapesti célpontok, rendelők, egészségügyi központok elkezdtek abban az értelemben elfogyni, hogy már nem volt kit felvásárolni, mert minden jól menő vagy jól prosperáló céget valamelyik hálózat, valamelyik nagy szereplő megvásárolta. Ez is valamikor olyan 2020-2021 környéken, akkor elindultak vidékre. Vidékre is vannak kifejezetten nagy szolgáltatók, jellemzően megyeszékhelyeken dolgoznak ezek a komplex ellátók, akik szép nagy számban szolgálnak ki pácienseket, de ezeket valamilyen stratégiai szövetség, vagy akár felvásárlás szintjén az országos hálózatok tulajdonképpen magukba integrálják.
Várhatók itt is további felvásárlások, illetve fúziók?
Én azt gondolom, hogy igen, ez a jelenlegi helyzet nagyon sok szereplőt megvisel, aki mondjuk nagy hitelteherrel, vagy egyáltalán olyan működéssel tevékenykedik, ahol mondjuk nagyon kicsi a profitráta, és most ebben a helyzetben a árakat már nem lehet annyira emelni, mint amennyire indok volt lenne költségvetés vagy költség alapon kontrolling szemlélettel. Van, akinek az ár emelést inkább úgy döntött, hogy inkább belecsíp a profit elvárásaiba, az eredményeibe, annak érdekében, hogy versenyképes tudjon maradni. Sokakat én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akiket megvisel ez a gazdasági helyzet, a csökkenő számú vagy kisebb számú páciens, és ez pedig mindenképpen arra felé hajtja a vizet, hogy azok, akik növekedni szeretnének, azok számára ez most jót tesz, tehát segíti, támogatja a piaci koncentrációt. Ez a helyzet. Nyilván annak, aki áron alul adja el a cégét, mert szabadulni akar tőle, nem lesz annyira boldog mosoly az arcán, de összességében egyébként a piac tisztul, és én azt gondolom, hogy a megfelelő menedzsment és kontrolling szemlélettel vezetett cégek fognak megmaradni egy válságos időszak után.
Az állami egészségügyi szolgáltatásban vannak bizonyos műtétek, amelyek csak várólistákkal érhetők el.
Így van.
Ezen a helyzeten tud valamit segíteni a magánegészségügy fejlődése vagy fejlesztése?
Abszolút, ez egy katalizátor volt egyébként, mert a 2020-as első pandémiás időszak után, amikor az állami ellátóban egyáltalán nem indultak el az elektív műtétek, itt akár kiemelem azt, amivel mi is foglalkozunk, a csípő és térpatézis műtéteket. Ezek az elektív műtétek, ezek a magánfinanszírozásban elindultak, és látható, hogy egy jelentős növekedés van a magánfinanszírozású műtétekben. Ezen a területen konkrétan mi is ezt vizsgáltuk most a kiadványban.
Vannak-e pozitív visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy valaki vagy valakik mondjuk felkerültek az önök listájára ebben a kiadványban?
Természetesen. Vannak, akik nagyon izgulnak, hogy idén is rajta lesznek-e, vagy esetleg idén felkerülnek. Igen, én azt gondolom, hogy pozitív volt a fogadtatása, és már idén nyár végén már több olyan megkeresés vagy érdeklődés jutott el hozzám, amiből az derült ki, hogy izgatottan várja, hogy vajon idén is rajta lehet a listán.
Lengyel Líviát hallották, a Top 30 egészségügyi kiadványnak a főszerkesztőjét. 9:28 perc van, jövünk a legfrissebb hírekkel, nagyjából 2,5 perc múlva.